Weidinger Tamás, Víz a légkörben. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.
Tisztelt elnök úr, kedves kollégák! Tosnádi tanár úr beszélt a víz kémiai szerkezetéről, érdekes tulajdonságairól. A második részben nézzük meg a vizet a légkörben. Néhány szót a tartalomról. Beszélek egy picit, nagyon picit, csak víz a naprendszer égitestein. Itt a folyékony vízről lesz szó, egy összefoglaló ábrát szeretnék bemutatni. Utána pedig elmegyünk a saját bolygónkra, a Földre, és megnézzük víz a Földön. A víz légköri körforgalmára fogunk koncentrálni. A víz kettős tulajdonsága a meteorológus számára, vagy ha úgy tetszik, a hidrológus számára. A hidrológusnak azt mondjuk, hogy víz, ő azt kérdezi, hogy hány milliméter? Csapadék, hány milliméter? Párolgás, hány milliméter? Ha egy mikrometeorológiával foglalkozó embert kérdeznek, akkor, és azt kérdezik tőle, hogy mi van a vízzel a felszínen, mi van a párolgással, akkor én azt kérdezem, hogy mennyi az az energia, ami arra fordítódik, hogy a víz elpárolgjon. Tehát nekem a víz sok esetben energiát jelent, latens hőt jelent, watt per négyzetmétert jelent, és épp ezért a víznek fontos szerepe van a Föld légkörrendszer energiaháztartásában. Ezt nézzük meg egy kicsit. Beszélünk a felszíni energiamérleg komponensekről, hogy tudjuk ezt mérni, egy-két példát mutatnék erre. Utána természetesen, ha megyünk tovább, akkor a párolgás csapadék kettősséget nézzük, és utána pedig, ha mindezt kibeszéltük, akkor nézzük meg az éghajlat változással kapcsolatos néhány megjegyzést, vagy néhány kérdéskört. Nem azt szeretném megmondani, hogy egy fokkal, majd két fokkal, és utána három fokkal fog nőni a hőmérséklet, hanem nézzük meg, hogy a víz, a légköri víz változása, az milyen hatással lehet az éghajlat változásra, és mik a bizonytalanságok, ami a következő generációnak is szerintem még munkát ad. Találtam egy szép ábrát, víz a naprendszer néhány égitestjén. Ami érdekes, az a folyékony víz mennyisége. Nézzük a Földünket. A Föld ebben a sorban, ugye ő a bolygó a legnagyobb méretű, és itt van relatíve a legkisebb, 0,12%-nyi víz, folyékony vízről beszélök, és én nem vagyok csillagász, érdekes számomra a Ganymédész, a Jupiternek a holdja, ami számomra ugye távol van a naptól, és a folyékony víz aránya a táblázat szerint 46%. Tehát ezt szerettem volna áttekintésként megmutatni, és utána haladjunk a víz a Földön. Ez egy jól ismert tábla, sokat nem szeretnék róla beszélni. Ugye a víz légköri körforgalma, ami tudni kell, az az, hogy a légköri tartózkodás ideje az olyan 8-10 nap, tehát 40-szer fordul meg a víz a légkörbe. Óceáni tartózkodás ideje, mi óceánt átkeverve, az több ezer év. És ugye itt látjuk, hogy a víz tartalomnak a 97,6% a tengervíz, a talajvíz, a felszíni víz a százalékon belüli érték, és a teljes vízkészletünk az 1,38×10⁹-en, tehát 16. millió milliárd köbkilométer, és ennek a 0,65%-a alkalmas emberi fogyasztásra. Tulajdonképpen ebbe 1-2-3 századnyi érték az az érték, ami a talajvízre, a felszíni vizekre vonatkozik. A légkör víztartalmát nem is merném ide tenni, mert nagyon sok jegyet kellene felírnunk. Ezzel kell gazdálkodnunk. Menjünk egy kicsit közelebb a meteorológiához, a Föld légkörrendszer energiaháztartását látjuk. Itt emlékeznek, tudjuk, a napállandó az 1367 watt per négyzetméter. Ugye ezt a számot jól ismerjük. És itt a bejövő sugárzásnál 341 watt van. Ez érthető, hiszen a Föld gömbből alakú, ami a homlokfelületnek a négyszerese, 4 L négyzet pi. Tehát amikor mi a Föld felszín energiaháztartásában gondolkodunk, a felszín egységében gondolkodunk, akkor az egységi felszínen jövő energia a napállandónak a negyede. Nézzük meg ezt a két értéket. Az egyik a latens hő, a másik pedig a szenzibilis hő. A latens, a rejtett hő, az a párolgást jelenti. Azt jelenti, hogy a felszínről a vizet elpárologtatjuk, ahhoz hő kell. Mi azt látjuk, hogy vízgőz áramunk van, de ez az áram energiaszállítást jelent. A másik a látható szenzibilis hő, ami azt jelenti, hogy a felszín felmelegszik, padlófűtéssel működik a légkörünk, jó, van fenn egy pici fűtés, ugye az ózon réteg hatása, de alapvetően padlófűtéssel működünk, tehát a felszín felmelegszik, meleg levegő felmegy, hideg levegő lejön, ez a turbulencia. Nem érthető meg egy két folyamat nélkül, egy lokális folyamat nélkül, ugye pocsolya kiszárad, nem érthető meg a föld légkörrendszer energetikája és dinamikája. Ez az első megjegyzés. A másik, nézzük meg, hogy ez milyen nagy érték. 17 meg 80, az 97 a 341-hez, közel 30%. Tehát a napból jövő energia 29%-a arra fordítódik, hogy alulról melegítse a légkört és vizet párologtasson el. Minden négyzetméterről 1 tonna vizet, 1000 mm vizet. Magyarországon a csapadék olyan 550-650 mm, tehát mi a földi átlag alatti párolgással rendelkezünk. Tehát nem értjük meg a légköri folyamatokat a párolgás nélkül. A másik, amit itt szoktunk mondani, hogy a tárolás, a víz, ugye az óceáni víz, ami melegszik, ami észrevétlenül nyeli el az energiát, az kb. 0,9 watt per négyzetméter, négyzetméteres érték. Ez egy hatalmas nagy érték, ami az energia akkumulációját jelenti. Viszont ahhoz, hogy 1-2 fokkal az egész óceán melegedjen, ehhez évszázadok kellenek, hogyha ezt kiszorozzuk. De hát mint egy lenkelék, ami viszont elkezd gyorsulni, akkor ugye azt nehéz lesz megállítani. Viszont ne felejtjük el, ugye mindig panaszkodunk az energia háztartásról, energia mérlegről, ne felejtjük el, hogy hatalmas energia szalad át ezen a rendszer, jön be és megy ki, és a tárolt energia, vagy az, ami ahhoz kell, hogy a légkört egy picit felmelegítse, az ehhez képest elhanyagolható. Aztán még azt se felejtsük el, én ugye egyszerűen meteorológus vagyok, geológusok mondják, hogy a föld mélyéről jön fel a hő. Tehát soha nem volt igaz az, hogy energia egyensúly van, hiszen a légkörből bejön az energia, aztán kimegy az energia, de picit több megy ki mindig, mert hiszen a föld hőjét is valahova el kell vinni, nem fölünk a saját levünkbe, ha szabad így fogalmazni. Vízgő szén-dioxid, mint üvegházhatású gáz, itt van a hosszú hullámú tartomány, és itt az elnyelési sávok, és itt lehet látni az ilyen 10 mikrométer környékén az úgynevezett légköri ablakot, tehát mérsékelt üvegházhatás, ami a Földön van, és egy iskolás ábor, ugye üvegházhatás nélkül bejön az energia és kimegy, üvegházhatással az elnyelő felszínek, tehát jön az, kimegy az energia hosszú hullámon, az elnyeli a légkör, visszasugároz, kisugároz, és egy emelt felszíni értéket találunk, és itt megint számokban az energia háztartás 29%, ami ahhoz kell, ami a vízgőz és a látható hőszállítás, nem tudjuk a sugárzással lezárni az energia mérleget. Hát az energia mérleg, mi a meteorológiai tanszéken mikrometeorológiai méréseket végzünk, és a felszín energia háztartását mérjük. Három ilyen mérési programról egy-egy ábrát tettem ide. Ez Szegeden van 2015-ben, hogyan is kell mérnünk. Megmérjük a direkt árammérésel, hogy mit visz a levegő, hogy szállít egy-egy örvény, hogy szállítja a tulajdonságot. Másodpercenként ez a szerkezet 10-szer mér hőmérsékletet, szélsebességet, mint vektort, és szén-dioxid koncentrációt, illetve vízgőz koncentrációt. Tehát belemérünk minden molekulába, megnézzük, mi megy fel, mi jön le, és ebből számoljuk ki a turbulens áramokat. Ilyen műszert vittek kollégáink a világ tetejére, az Andokban látszik ez. Itt egyszerűbb a technika, itt a különbség, a gradient segítségével mértünk, próbáltunk mérni áramot. Mit jelent ez? Ha valami itt nagy, itt meg kicsi, akkor nyilván a nagyból meg a kicsi fele. Ez a dinamika működik a légkörbe. Ez pedig a Balatonon van a Keszthelyi öbölben egy szölöp, és ott is ugyanez a mérőrendszer, amit itt Szegeden látunk. Azt nézzük, hogy párolog a Balaton, tehát a vízmérleg komponenseit határoztuk meg, illetve az energiamérleget. Tehát a világ nagy dolgai azok ilyen apró kis helyeken dőlnek el, hiszen ezt integráljuk fel, vagy próbáljuk felintegrálni. A Balatonról még lesz egy picit később szó. Általános cirkulációs sematikus képe, ezt jól ismerjük, a Hedley cella az egyenlítő térségében, a Ferrer cella a mérsékelt tövben, hol a ciklonok, anticiklonok az urak, és itt alul pedig a csapadék párolgás diagramot látjuk. Látjuk azt, hogy az egyenlítő térségében ugye a csapadék nagyobb, mint a párolgás, aztán a szubtrópusi területeken habáros sivatagok vannak, de nagy óceánok, ott a pálolgás meghaladja a csapadékot, és aztán itt a 60., hát mondjuk a 45-50. Szélességtől a pólusokig egy pozitív csapadék többletünk van, tehát oda hullik tehát nagyobb a csapadék, mint a pálolgás, a folyók viszik majd ezt az óceánba. Ha megnézzük ezt, hogy hol nagyobb a csapadék, hol kisebb a pálolgás, akkor ezzel tulajdonképpen a dinamikáját is tudjuk, a mozgások dinamikáját, hiszen ahol csapadék van, oda kell vinni a vizet, ahol csapadék van, ott van a felhőképződés, és ahol nagy a pálolgás, ott van a víznek a forrása. Összességében, ha egy átlagot néznénk, akkor ebből kijön kb. Az 1000 mm-es átlagos csapadék a Földre. Tehát ha víz mérleget vagy a víz körforgását nézzük. Ne csak a Földet nézzük, hanem az óceánt is. Ez egy jól ismert ábra. A vízsüllyedési zóna itt ugye Grönland térségében. Nyilván ez is a víz érdekes tulajdonsága, hogy ott süllyedhet le a víz, ahol a felszínen nagyobb a sűrűség, tehát ahol a mélységen nem változik a víz, a felszínen viszont sósabb. És hogy sósabb legyen a víz, a pálolgásnak köszönhető a golfáramnak. Itt a két óceáni medence eltérő tulajdonsága magyarázza azt, hogy miért csak egy helyen van vízsüllyedés, miért más a csendes óceán dinamikája, mint az Atlanti óceáné. És ha már itt látjuk ugye a felszínen a golfáramot, egy-két érdekes számot engedjenek meg, ami számomra, hogy mennyi az annyi, a sebesség olyan 1-2 méter per szekundum, tehát igyekeznünk kell, hogy lépést tartsunk vele. A szállított vízmennyiség a 100 millió köbméter per szekundum. A 100 milliót azt nem tudja az ember hova tenni, de számoljunk egy kicsit. A Duna nálunk, ha jól tudom, olyan 4-5 ezer köbméter. A Fekete-tengernél 10 000 köbméter. Az Amazon az 100 ezer köbméter, tehát a Fekete-tengernél befolyó Duna 10-szerese, az itteni Dunának meg egy 25-30-szorosa, és akkor ezzel Amazon azt oda teszünk, az adja ezt a vízforgalmat. Számomra megdöbbentő. A Dunáról még annyit, hogy a földről lefolyó édesvíz készletek 1%-át viszi a Duna. Meg vagyok vele elégedve, azt hittem kevesebb. 1%. Csapadék, ugye ha már a vízről volt szó, ami leesik, konvektív folyamatok, ez a kiskála, a meleg levegő felszáll, ez azt jelenti ugye, hogy csökken a hőmérsékleten, nő a relatív nedvesség, eléri a kondenzációs szintet, megindul a felhőképződés, és aztán ebből ugye lesz a csapadék konvekció, ez a zivatal képében jelenik meg. Ha egy picit nagyobb skálára megyünk, akkor ez a konvekció rendezettebbé válik, ez a trópusi ciklonnak a képe. 5 fokos térségében nincs az egyenlítőnek, és ez úgy működik, mint egy porszívó szinte, ugye összegyűjti a nedvességet, és aztán szépen nagy csapadékot és viharos szelet okoz. Itt az igazi fűtőanyag a víz, tehát a kocsiban nem is, de itt használhatjuk a vizet. Ez azt jelenti, hogy a meleg tenger táplálja a trópusi ciklon. Erős a feláramlás, a víz, megindul a lateshő felszabadulás, és ez tartja melegebben ezt a rendszert, és a gyors forgás miatt lesz neki szeme. Ez egy hurikán, ennek a vonulását lehet itt látni. Mérsékeltőben más a helyzet. Ez az 1800-as évek második fele már, amikor az emberek elcsodálkoztak azon, hogy Szán, a bécsi professzor, aki azt mondta, hogy furcsa, hogy amikor ciklon van, akkor inkább hideg van, és amikor anticiklon van, inkább meleg van az alpi mérésekből. Hogy lehet ez? Akkor a ciklon egy hideg képződmény. Tehát akkor minden összedől, nem? Mert hát miért van csapadék? Hát képzeljünk el egy kötelet, amit megrángatunk, és egy hullám fut végig rajta. Ez az úgynevezett Rossby hullám, ami alkalmas arra, hogy felemelje a levegőt, felemelje a meleg levegőt, és kondenzációra kényszerítse, csapadékhullásra kényszeríti. Itt van ez a kötél, és itt van ez a hullámmozgás, amiben, ha a felszíni képet nézzük, ciklon és anticiklon alakul ki. Ez a normál helyzet, nyugati szeleköve, meleg-nedves levegőt kapunk a trópusi területek fölött, és aztán szépen ciklonális rendszerek haladnak át Kárpát-medence térségében. És a másik pedig az aszály helyzet, amikor igazából ez a ciklonális aktivitás tőlünk északra helyezkedik el, tőlünk északra haladnak a csapadékot hozó rendszerek. történetről beszéltünk. 80 éve, 1938-ban publikált a tanszékünk, aztán 1945 őszén kinevezett első vezetője, Száva Kovács József, ezt a német folyóiratban megjelent térképet. Ez januárban, ez pedig júliusban a Föld relatív nedvesség térképe, nedvesség eloszlása. Nyilván az akkori időkben az volt egy nagy eredmény, és a világon ütelte elsőként egy térképet mert rajzolni. És aztán itt érdemes megnézni, ez a 85% fölötti érték januárban, itt pedig júliusban, tehát ugye az Európában a kisebb, csökkent nyáron kisebb relatív nedvesség. Ő 50%-nál kisebbet rajzolt ide Szaharába, tehát nem volt elég mérés, nyilván ez 1-2% is lehet akár. És felhívnám a figyelmet erre, hogy ilyen messze-messze benyúlik a kontinensbe ez a nagyon száraz levegő tenger a nyári időszakba. Mi a helyzet? Mostanában relatív nedvesség, ez a januári térkép, 1961-70 a globális térkép. Itt, hogyha kékeket nézzük, ez olyan 75-80% fölötti, és a Szaharában ugye ez január olyan 10% alatti nedvesség tartalom, és ezt szerettem volna mutatni csak, ugye most nem azért jöttünk össze, hogy bogarászok a térképet, de ez a mélyen benyúló, látjuk itt Ázsiában, mélyen benyúló, nagyon száraz, öv. Annak idején nagyon divatos volt az európai monszunnal való kapcsolat. Tehát még egyszer ez a terület, és hát valahogy próbálhatjuk itt felismerni ezt a nagyon-nagyon mélyen benyúló területet itt. Miért mondom ezt? Mert kevéssé foglalkozunk a relatív nedvességgel, a nedvesség karakterisztikák közül. Relatív nedvesség megmondja, hogy a lehetséges víztartalom hány százaléka van a levegőben, és egy másik nagyon fontos mennyiség az a specifikus nedvesség, ami megmondja, hogy mennyi a koncentráció a nedvességnek. Mire számolunk? Az többé-kevésbé világos, hogy ha melegszik az éghajlatunk, akkor a specifikus nedvesség, a légkörben a nedvesség tartalma az nőni fog. Hát persze, melegebb van, többet párolog, van neki hely, elfér, miért ne menjen oda. De amit nem tudunk, és amit bizonytalan, hogy a relatív nedvességgel mi lesz. Tehát az a több abszolút nedvesség, az a lehetséges nedvességhez képest nő vagy csökken. Mert ha nő, akkor a felhőzet mennyisége fog nőni. Mert ha csökken, akkor inkább kevesebb felhőzetre számolhatunk. Igen, de lehet, hogy a felhőzet struktúrája fog megváltozni. Tehát ez egy sötét ló, és nagyon nem tudunk mit mondani, vagy próbálnak ezzel foglalkozni. Analízis is probléma, ahogy láttuk ott, hogy ugye 38-ban mertek első térképet rajzolni, hogy mennyi vízgőzünk van, hogyan tudjuk azt jól megmérni, és az hogyan fog változni. Itt a relatív nedvesség változására hívnám fel a figyelmet. Összességében több modell összevetése azt mondja, hogy a relatív nedvesség az a hőmérséklet változás függvényében. A hőmérséklet változással, tehát egy fokos hőmérséklet változással, mekkora relatív nedvesség változás jut, és itt látjuk, hogy piros ez a terület, tehát a hőmérséklet növekedésével a relatív nedvesség csökken. Többé-kevésbé ez egy konszenzus, ami azt jelenti, hogy ez tovább erősíti az üvegházhatás, mert hiszen a vízgőz a legintenzívebb üvegházhatású gáz. De mondom még egyszer, a felhőzet meg ez ellen dolgozik. A relatív nedvesség csökken, kevesebb a felhőzet, jobban érvényesül a vízgőz hatása, a növekvő vízgőz. Viszont keveset tudunk a felhőzetről. Nézzük meg, ezt másképpen óceán a kék, a fölött azért a relatív nedvesség is nő, de ez az 1%, tehát picit nő a relatív nedvesség, tehát a mennyisége nő és a befogadó képesség csökken, tehát a relatív nedvessége nő, abszolút nedvessége nő, szárazföld felett viszont jelentős csökkenés itt a szubtrópusi területeken például, tessék megnézni. Tehát a szárazföldeknél ez fordítottan működik, és szintén egy ilyen kölcsönhatás, azt lehet mondani itt erről érdemes megnézni, hogy a szárazföldek felett természetszerűleg a relatív nedvesség az kisebb, mint az óceánok felett, ez a sugárzási kényszerben jelent különbséget. A szárazföldek felett a hőkapacitás miatt, ha van hőmérsékletváltozás, az nagyobb lesz, mint az óceánok felett, és a szárazföldek felett pedig értelemszerűen a relatív nedvesség csökkenésével számolhatunk. Hogyan is alakul az abszolút nedvesség, a specifikus nedvesség változása a szárazföldek felett? Az ok a specifikus nedvesség növekedése az óceán, hiszen az a nedvességforrás, és itt ha megnézik ezt a szaggatott kéket, ez azt mutatja, hogy ez az óceáni eredetű nedvesség, ami a szárazföld fölé sodródik, és nagyon kis mennyiség, nagyon kis változást okoz a párolgás. Tehát viszonylag kevéssé fog megnőni a párolgás a szárazföld felett. Ha kevéssé nő a párolgás, akkor a csapadék sem fog annyival megnőni. Ezt valahogy úgy képzelném el, hogy ha ugye mélyen bemegyünk a kontinensbe, valahova ide, Ázsia és Európa határára, akkor ő nem tud egy slunggal, ha szabad így fogalmazni, bemenni a medvesség, hanem mintha ugrálna, leesik, elpárolog, és így hat az óceánnak, így működik az óceán szerepe, legalábbis ezt néztem. Ez érdekes, mert ebből kevésbé beszélnek erről, és szerintem ez egy nagyon fontos dolog a modellezésben, hogy mi van a mögött, a változás mögött. Ez egy jól ismert kép, menjünk Magyarországra, és itt most már csak Pádia lesz, éghajlatváltozási forgatókönyvek, ebből elég sok van. Egyezünk abba, hogy a hőmérséklet növekedni fog, és ha szabad egy kicsit ironikusan fogalmazni, abban is megegyezünk, hogy ha 2 fokkal fog nőni, akkor először fog 1 fokkal, és utána 2-vel, nem fordítva. Az idő az, hogy esetleg mikor következik be az egyik és a másik. Egy dolgot azért ne felejtjük el, az komoly dolog, hogy most olyan klímában élünk, ami 1 fokkal melegebb, mint amire gondolunk. 1 fokkal melegebb klímában élünk. Tehát az itt van a változás, és nekünk, amikor mondják, hogy és 1,5 fok, az 1/2 fok mostanhoz képest. Mi ezt szoktuk most már meg, a gyerekek ezt szokták meg, ebben nőttek, egy 1 fokkal melegebb klíma. Ebben azt mondjuk, hogy a csapadék az nyáron inkább csökkenni fog, télen pedig inkább növekedni fog, és évi átlagban olyan kis pár százalékos csapadékváltozást mondanak. Ez egy érdekes dolog, mit mondunk a Balatonról, ugye növekszik a hőmérséklet, változik a párolgás, azért inkább a csapadék egy picit, mintha csökkenne. Ezt egy Natér publikációba vettem ki, és ezt ide írtam. Annyi különbség, hogy a számításuk alapján 30 éves klímaablakokon belül a negatív előjelű éves természetes vízkészlet változással jellemző évek nem fordultak elő az 1961-70 közötti időszakban. Ezt én javítottam, mert ők hármat mondta, 61-70 között nem fordultak elő, és az utóbbi 2000-től számolva találtak 7 ilyen évet, de azt egy az egybe ideírtam, hogy 2021 és 2050 közötti időszakban 9 évben válható, vagy ők szerintük válható ilyen negatív vízkészlet változás, tehát egy évben a Balatonban kevesebb folyik, mint onnan elpárolog, és az 2071 és 2100 között pedig 19 alkalommal válható ilyesmi, ha a modelleknek hiszünk. Nem mondja azt, azért nem vagyok szkeptikus. Nincs olyan modell, amelyik azt mondaná, hogy hűlni fog a légkör. Nincs olyan modell, ami azt mondja, hogy legalább nem fog növekedni a hőmérséklet 1 fokkal. Tehát amikor szkeptikusak vagyunk, akkor ne abban legyünk, ne az irányba legyünk szkeptikusak. Nincs olyan modell, mondom, ami azt mondaná, hogy nem ilyen irányú a változás. És akkor ezzel szeretném az összefoglaláshoz, így jutunk el az összefoglaláshoz. A víz nagy energiatároló képességgel rendelkezés, erősen poláros tulajdonságú, a konvekciós folyamatok miatt érvényesül ez a fázis átalakulás, ugye a csapadékképződésben legfontosabb üvegházhatású gáz, de a visszacsatolásokban ugye számos kérdés van, óceáni áramlási rendszer meghatározó szerepet kap az éghajlatváltozásokban, illetve az éghajlati rendszer kialakításában. Beszéltünk egy kicsit a hőmérséklet specifikus nedvesség, relatív nedvesség változásról és kapcsolatról, és végül szóltunk a hazai forgatókönyvekről és a Balatonról, hogy ha ezek a változások működnek, akkor bizony a Balaton vízháztartásában, ha már vízről van szó, fontos változásokra számíthatunk. Nyilván ezek vagy hamarabb, vagy később bekövetkeznek, de mégis azt gondolom, hogy az irány az ilyen lesz. Lehet gondolkodni azon, hogy 10 évvel korábban vagy 10 évvel később fognak ezek a hatások bekövetkezni. Köszönöm szépen a figyelmet!
Elhangzott Weidinger Tamás, Víz a légkörben. Az MTA Geonómia és Planetológia Albizottság 2018. november 14-én megtartott konferenciájának előadása.